Folytatódik az aréna, Vecsei H. Miklós színművész a vendégem. A Vojceknél hagytuk abba, és annál, hogy hogyan lehet klasszikusokat, vagy valamilyen értelemben klasszikussá vált műveket a mai fiatalok számára interpretálni, átértelmezni, újra gondolni. Itt mindig egyértelmű, hogy mi az, ami még belefér. Tehát ami nem sérti a szerzői szándékot.
Tehát igen, ez az alapgondolat, vagy mindig ez az alapállás, hogy ragaszkodjunk a szerzőnek az alapgondolatához. Ezért is választjuk a műveket. Tehát van nekünk egy alapállítás, és ehhez akarunk művet választani. Tehát általában mi a szerzővel, sőt, mindig a szerzővel egyetértünk. És őt próbáljuk felemelni, csak hogy ő ezt, azt próbáljuk eltalálni igazából, hogyha ott ülne mellettünk, akkor mit engedne meg nekünk? Csak egyetlen egy dolog miatt, hogy hasson a dolog. És lehet, hogy a mi szegénységi bizonyítványunk, hogy sokszor az alapszövegekből ezt nem tudjuk elérni, de azt érezzük, hogy egy olyan világban, amikor gáztámadás van Szíriában, és egy ilyen politikai környezetben, ahol minden, mindig rezeg a léc, az ember...
Valahogy magasabban van az inger küszöb.
Igen. És tehát azt érezzük, hogy muszáj robbannunk, vagy robbanni akarnunk mindig. Nem csináltunk olyan színházi előadásokat, ami után így azt mondja néző, na ez jó volt, ez tetszett. Olyanokat akarunk csinálni, ami után valami változik. Ami után valami tényleg változik. Ezt tartjuk most mi feladatunknak.
Ugyanakkor mindig előkerül benne a színészlét valamilyen módon. Például a Vojcekben is ez a most civil vagyok, nem civil vagyok, de a Lilionfi egész erről szólt. A József Attilában is van azért némi kiszólás. Miért fontos az, hogy közben ezt az én színészlétemet is valamilyen módon keressem, vagy meghatározzam ezekben?
De igazából arról van szó, hogy oké, én fönn vagyok a színpadon, de nem vagyok más. Tehát én is most ebben a jelen pillanatban élek. Ez nekem nem egy napi rutinom, hanem én ma is meghalok, ma is itt előttetek vagyok. És ezt, tehát próbáljuk elmosni igazából a negyedik, úgy nevezett negyedik falat a nézők és a színészek között, ami nem, tehát ez 50 éven keresztül interaktív színháznak hívták, de mi szimplán próbálunk létezésileg ebből kizökkenni. És nem elhitetni magunkkal azt, hogy na mi most valami mások vagyunk. Nem. Mi másokról beszélünk, de átélten. Kicsit erről szól. Meg amiről meséltem, vagy beszéltem a beszélgetés elején, ez a hangulat, vagy ez a derű állapota, amit keresünk, ez szorosan összefonódik azzal, hogy mi színészek vagyunk. Mi színház csinálók vagyunk. Mert ez lehetővé teszi, hogy az egész életünket egy ilyen hangulatba, egy ilyen szerelmes hangulatba éljük le. És ezért is szeretünk erre hivatkozni, hogy ezek a fiatalok, akiknek van egy... Tehát a bakancs listájukon sok olyan dolog szerepel, hogy ami nem kötődik szorosan a boldogságukhoz, és mégis ott van. Tehát ezeknek a fiataloknak megmutatni, hogy ez a hangulatú élet, ez lehet egy nagyon izgalmas és nagyon jó élet, lehet, hogy nincs mindig a legújabb iPhone-od, lehet, hogy nem olyan a kocsid, nem olyan a cipőd. Hát ez egy régi, közhelyes duma, de közben pedig nagyon, nagyon igaz. És mi nagyon, nagyon érezzük, hogy erre nekik is szükségük van.
Az átlagnézők el tudják engedni a megértést? Mert ezre egy darabig küzd az ember, hogy ez most hogy passzol bele az egészbe? Vagy ez hol van? Vagy ez mibe volt? Ezt hallottam már?
Hát nem gondolkozunk átlagnézőben. Tehát minden nézőnk egy személy, és önálló lény.
Úgy értem, hogy fontos, hogy valami racionális egységet
értem,
lehessen
értem,
találni benne.
Csak muszáj ott megemlítsem, hogy mi tényleg így gondolkozunk. Hát nem tudok erre jól válaszolni. Tehát természetesen nem indíthatunk egyből a saját nyelvünkkel. Tehát úgy kell csinálni a darabjainkat, hogy egy közös nyelvvel indítsunk. Tehát, hogy a nézők levetkőzzék azt minél hamarabb, hogy ők egy színházban vannak, és tehát meg kell érkezniük. Például a legtöbb darabunkat úgy kezdjük, hogy már a hangszóróból a nézőtéren hallanak valami hangulatot, vagy zenét, vagy egy szöveget, hogy meg tudjanak érkezni. Most a Vojcek pont ellenpélda, mert ott kicsit cél volt a nem megérkezés, a kicsit kívül maradása a dolgoknak. Mert rengeteget jó pofizunk kvázi, tehát betétek, amerikai High School Musical, reklámok, ezt vásárolt meg, és minden mosolygós, és minden fehérfogú, lakás átalakító show. És tehát az ember ott tud maradni a tévé előtt, és ezeket mosolyogva nézi, hogy jaj, de jó, és de közben pedig a háttérben borzalmak történnek, és a Wojciech is ilyen akart lenni, hogy kicsit menjünk, mosolyogunk a lakás átalakításon, és a legvégén lássuk meg, hogy mi van a mélyén a kultúrának, vagy az életünknek.
Hogyan találtad meg az írást?
Az írást? A filozófia órák nagyon tetszettek gimi elején, én első, másodikban jártam is ilyen külön órára iskolapszichológushoz. Filozófiát tanulni, teljesen irreális, nem is emlékszem pontosan, de volt ilyen. Aztán Kozma Imre atyához jártam hittanórákra, ahol sokat jegyzeteltem, és nagyon-nagyon izgalmas dolgokat mondott. Az élet majdnem minden területén mondott olyan dolgokat, ami nekem teljesen új volt, és szenvedéllyel töltött el. Aztán Pál Ferihez is jártam a keddi, keddesti órákra, ott is nagyon hasonlóan, és akkor ezeket a jegyzeteket elkezdtem egy blog formájába összeírni. És az volt a elhatározásom, hogy minden este írok blogot. Ilyen kicsit gondolatnapló szerűen. Tehát ez volt az első, ami ilyen írásos nyomom. És amikor elfogyott az időm, tehát már jött a szerelem, stb., akkor ezekből a hosszan kifejtett több oldalas blogbejegyzésekből ilyen szabad versek lettek. Tehát csak ilyen gondolatcsírák, amik ilyen szabad versek kiálltak össze. És akkor ebből lett egy verses kötet, mire 17 éves lettem. És akkor tulajdonképpen minden nap foglalkoztam ezzel sokat, és tudtam találkozni a több oldalas dolgok miatt a prózai szerkesztéssel és írásmóddal, és a vers, szabad versnél egy költőibb formával, egy lirikusabb formával. És a színházban pont ez a kettő játszik. És amikor színházban első három évben nem is nagyon engedték, hogy írjak, hogy minden a színészet felé mutasson. Nem is lett volna idő. És akkor negyedikben csináltuk Attilával az Athéni Timont. Egy fantasztikusan izgalmas darab, méltatlanul keveset játszott. És akkor mondta az Attila, hogy csináljak egy új fordítást, ha van hozzá erőm. És akkor leültem a Shakespeare szöveggel, meg egy angol-magyar szótárral, és így szavanként, mondatonként végigmentem a Szabó Lirinc fordítás nyomvezetésével a szövegen, és tulajdonképpen ott lettem úgymond színházi dramaturg is, vagy ott kezdtem el szövegkönyvekkel foglalkozni. És akkor jöttek dalszövegek, aztán Liliomfi volt az első nagy átirat.
De a harmadik Richard is egy egészen személyes, tehát egy ilyen adaptált változat.
Igen. Azért tartom szerencsés helyzetnek, hogy mi készítjük ezeket a szövegkönyveket, mert a dramaturgok és drámaírók többsége sosem állt színpadon. És mindig nagyon legtöbb esetben befejezettek a mondataik, és nagy kerek mondatokban fogalmaznak, mint hogy most mi is próbálunk.
Tehát, hogy nem annyira életszerű.
Egy rádióműsorban vagyok, de nem, igen. És nem is az egyrészt az életszerűség, másrészt meg a ritmusa egy dialógnak. És ezt, hogy mi színészként nyúlunk hozzá egy szöveghez, és ez áldásos olyan szempontból, hogy mi érezzük, vagy érezni véljük a ritmust, ami nagyon-nagyon fontos. Hogy jutsz el A-ból B-be, mi az a tempó. És ez egy szövegtempó. Tehát valószínűleg, ha van ereje a mi szövegkönyveinknek, akkor a bátorságon túl, akkor talán ez lehet. Ugyanakkor nyilván nincsenek kifort módszereink, tehát még rengeteget kell tanulnunk, meg fejlesztenünk ezeket a dolgokat, de én úgy érzem, hogy jó úton járunk, vagy járhatunk.
Mi az, amiben ifjabb Vinyászky Attilával ennyire egymásra találtatok?
Nagyon, nagyon kiegészítjük egymást, nagyon ellentétes jellemek vagyunk, de ugyanakkor ugyanazokban az értékekben hiszünk. Tehát ha mondjuk az élet 10 kulcs momentumát és kérdését föltennéd mind a kettőnknek, valószínűleg mind a ketten szinte szóról-szóra ugyanazt válaszolnánk.
Holott például a habitusatok is nagyon más.
Igen. Tehát igen, a jellemünk az tényleg teljesen más. És az utóbbi időben egyre kevesebb időt is töltünk együtt színházon kívül. Mondjuk végben vagyunk a színházban, tehát ez nem meglepő, de úgy ketten együtt kiadunk valami ember szerint. Szerintem én most van egy új kötetem, a Szolilókor.
Ez egy tavalyi verses kötet.
A tavalyi, és abban van van valami olyasmi sor, hogy minden porcikám afelé törekszik, ahol a hiányaim vannak. És tulajdonképpen Attila olyan tulajdonságoknak a birtokosa, ami nekem hiányaim. És szívesen figyelem őt, és szívesen megyek felé. Szerintem ő meg ezt fordítva is hasonlóan gondolhatja, és ez egy nagyon jó barátság, és izgalmas barátságnak így az alapja.
Az, hogy az alkotói közösségként is működik, az ebből magától értetődő?
Az alkotói közösség része egyrészt ebből is jön, másrészt pedig Attila nagyon képekben gondolkozik. Tehát ő egy színházi festő. Ő, ha játszik, akkor is felfesti a szerepét. Ha rendez, akkor is felfesti a jeleneteket. Nagyon látja, hogy ki hol áll. Én ugyanakkor a viszonyokat és a mély elemzését szeretem az ilyen helyzeteknek. Tehát amíg ő mondjuk felfest egy jelenetet a színpadra, addig én a színészeknek el tudom magyarázni, hogy...
Az érzelmi indítatást a mögötte álló.
Igen, tehát én addig ezt ki tudom nekik elemezni, hogy az Attila éppen mit fest nekik föl a színpadra. Tehát ez egy nagyon hálásan egészíti ki egymást ez a két dolog, ami... Ebben még ez nem ford ki ez a munkamódszer, de egy-két munkánkon már nagyon jól és erősen sikerült. Talán Kaposváron csináltunk egy Római és Júliát, talán eddig ott a legjobban. Ott van az, hogy ő minden képet fel tudott festeni, én meg minden jelenetet a mélyéig tudtam elemezni nekik. És ezért találkozott a költői, tehát tulajdonképpen a Kelet és a Nyugati Színház így teljesen egyé tud és tudna forni. Tehát ez egy izgalmas dolog.
Azt mindig pontosan érezni, hogy mikor sikerült ez tökéletesen?
Hát ez estéről estére más. Tehát majdnem minden előadásban ott van a lehetőség minden este, hogy úgy sikerüljön. De hát ez egy, tulajdonképpen, ha katarzis van a végén, ha megszűnik tér és idő, és a színészek és a nézők egyként nem tudják, hogy na most mi van a darab végén, akkor sikerül. És nyilván akkor mondjuk azt, hogy egy előadás na most nem sikerül, hanem ez most jó, hogyha minél nagyobb a szansz estéről estére, hogy ez létrejöjjön.
A József Attila est, ami a házi színpadról került a Pestibe, az egy rendkívül személyes történet, vagy személyes kapcsolatokkal, áthallásokkal átszőtt történet. Nyilván a néző is úgy érzi, hogy ez ilyen. Az Arany János is ilyen lesz?
Nem. Az Arany János az egy, ahogy a beszélgetés elején mondtam, ott a fő téma az egymásra figyelés, hogy mi az, amikor két ember együtt van egy helyen. És nem, ez egy nagyon sodró lendületű dolog. Igazából megmutatjuk azt, hogy 150 évvel ezelőtt nemhogy nem poros, hanem a legtöbb dologban sokkal izgalmasabb és kalandosabb volt az élet.
Tehát de maga az élet, vagy a költészete?
Az élet.
Költészete ez inkább a levelezés és az élet, tehát nem igen. A versekről
nem, ezek jelenetek. Majd. Jelenetek, barátságok. 48-49. A Petőfi nem elengedése, Petőfi halálának nem felfogása, Madács embertragédiája, hogy micsoda a szenvedélyek találkoztak olyan esetekben, például Madács, hát nem is megyek bele, de sodró rendületű mai, és ugyanakkor pedig az ő értékeiket felmutató előadás akar lenni.
Az nem jutott eszetekbe, hogy kortárs szerzőkkel hozzatok össze valamit. Én értem, hogy Arany is lehet mai, és értem, hogy miért izgalmasak ezek a klasszikusok, de olyan magától értetődően a máról, a mának akartok szólni, hogy ez mondjuk kézenfekvő lenne.
Hát szerintem ezek zseniális művek egytől egyig. Tehát Shakespeare-nél maibat nem lehet találni. Sőt, az ógörögöknél.
Hát, vagy örökérvényűbbet, talán így inkább.
Hát az élet nagy dolgai az utóbbi 4000 évben nem változtak. Pont úgy szerelmes az ember, pont úgy féltékeny, pont úgy irigy, pont úgy sóvár, mint ahogy az ógörög drámákban. A nyelvezete az lehet, hogy kicsit más, de mi pont ezért azt megújítjuk. De maga a történet, a dramaturgia és a szereplőknek a felvázolása az viszont eszméletlenül erős és mai. Egyébként egy kortárs szerzőhöz nyúlnánk, ott egy ést nem változtathatnánk meg azra, vagy megre, vagy dere.
Szerzője válogatja, de igen.
Szerzője válogatja, de például külföldivel felvenni egy kapcsolatot ezügyben, tehát ez szinte lehetetlen. És hát az nagyon kötött. Még egy színháznak épp a kötetlensége adná az erejét. Éppen a jelen pillanatban levése. Tehát ezért ezért is jobb nekünk klasszikusokkal foglalkozni, mert az, sokkal kötetlenebbül tudunk hozzájuk nyúlni, sokkal szabadabban.
Mennyire része az interpretáció az előadásaitoknak, vagy a próba folyamatoknak? Interpretációt mondtam, improvizációt akartam. Bocsánat, tehát hogy mennyire része az improvizáció?
Improvizáció, hát darabja válogatja. Tehát az Attilával az a megegyezésünk, hogy ha van egy darab, van egy próbafolyamat, mindig teljesen nulláról indulunk. Tehát nem nyúlunk vissza régebben sikerült módszerekhez és dolgokhoz. Nézzük meg, hogy ez az anyag ösztönösen mit ad nekünk, mire sugal, milyen munkamódszerre sugal. És hát így például a harmadik Richardban nincs improvizáció. Nem is nagyon volt a próbák alatt. Ott volt egy szövegkönyv, és azt megcsináltuk. Lilium Finn közepesen. Wojcek az majdnem mind. Tehát a Wojcek az hozzatok YouTube videót, hozzátok azt, amit tetszik, amivel baj van, ami és akkor az abból állt össze. Tehát ez mindig más.
Térjünk át egy kicsit most a friss projektre. Április 11-én a Költészet napján indult el a Pocket zsebkönyv sorozat. Most itt van előttem néhány. Nagy érdeklődés övezte, most már azért az automaták egy részét kifosztották, mindig újra töltitek, de bírjátok a tempót?
Nem bírjuk. Túl sikeres lett. Elfogynak a könyvek, és nem győzzük. Tehát Ázsiába nyomtatjuk a könyveket, mert ahhoz, hogy ilyen minőséget el tudjunk érni, és 1000 forint alatt tudjuk árulni, ahhoz muszáj volt külföldön nyomtatni. Tehát a legjobb magyarországi nyomda ajánlat az 2000 forint per darab volt ebben a minőségben. Tehát ez a műbőrszerű kötés gumival, piros könyvjelzővel,
ez gondolom, mivel non-profit, papír. Ezért nem lehet drágább 1000 forintnál a történet, sőt.
Nem, lehetne drágább, mi nem akarjuk, hogy drágább legyen. Tehát ezért keresünk nagyon sok támogatót, hogy annyiért tudjuk árulni a könyvet, amennyiben nekünk kerül. És ezért is kell a könyvautomata, mert ha ezt így beadod egy könyvesboltba, akkor 3500-4000 forint alsó hangon.
A terjesztői jutalékkal és egyebekkel együtt.
Igen, így viszont tud 990 maradni az automatában. Csak túl, tehát annyira... Én tudtam, hogy rá fognak kapni, mert éreztem.
De mi a titka? Volt már azért hasonló?
Egyszerűen az, hogy menő. Menő lett. És ahogy említettem, most tényleg van egy olyan generáció, akinek még nem volt a kezében könyv. És nem azért, mert nem szeret olvasni, hanem mert nem volt egy olyan fiatal csapat, mint mondjuk mi, aki azt mondja, hogy figyelj, az Utas és Holdvilág megváltoztatja az életedet. Az valami olyan fantasztikus, hogy kezd el olvasni.
De ilyen tekintetben másnak gondolod például a Kindle-t vagy a telefonon olvasást, mint a kötetet magát?
Szerintem ez egy ösztönös emberi dolog, hogy jó papírt lapozni. Ez nem közhely. Tehát közhelyként hangzik, de tényleg a könyvet. Én nekem volt e-bookom, én nem szerettem. Úgy nem tudtam 10 oldalnál többet. Jó, ahogy halad benne az ember. Jó, ahogy megáll egy lapon, hogy fogja.
Tehát meg, hogy 500 könyv van a zsebében.
De hát mindig csak egy kell. Tehát nem tudok egyszerre kettőt olvasni. Tehát ez... És hát ennek az olvasás dolognak, tehát ennek a Pocket projektnek csak az egyik része az, hogy olvasás népszerűsítés. A másik része, és talán nagyobb része az, hogy ez olyan közösséget hozzon létre, akik elhiszi, akik tudják egymásról, hogy na ez fontos. Tehát utazom a 4-es-6-oson, és a másik zsebéből is kilóg egy ilyen színes könyv, vagy a másik kezében is van, akkor egy pillanatra össze tudjunk nézni, hogy na mi...
Megint a közösségi építésnél tartunk.
Mi egy kis közösség vagyunk. Igen, hát nagyon fontos. Tehát ez az okostelefonok állandó felületes kommunikációs lehetősége, az megadja az embernek a közösség élményt, de ez nem egy igazit. Tehát az embernek szüksége van a közösségre, minden embernek, 3 éves korától kezdve, és ez ad valami olyan élményt, de közben pedig éveket tölt egyedül a szobájában. És nem azt éli meg, ami miatt ez szükség. És keresi, nem találja. Legalábbis nekünk ez a tapasztalatunk, és gyakorlati tapasztalatunk.
Hogyan állt össze a címlista? Grecsó Krisztián segített ebben.
Próbáltuk minél nagyobb spektrumát meríteni először a magyar irodalomtörténetnek. Hát jogdíjas könyvekkel nagyon nehéz, tehát akkor kiadóknál kell házalni, és súlyos pénzeket fizetni nekik, hogy esetleg 1000 példányt megjelentethessünk. Például az Eszter, most egy kortársunk van, egy Eszterházi kiadás. A Dés László csinált nekünk személyre szabottan egy válogatást, amire nagyon büszkék vagyunk, és nagyon, nagyon örülünk, hogy megcsinálta nekünk. És nagyon szép lett. Például az, hogy a magvető odaadjon nekünk 1000 példányi jogdíjat, az egy nagyon hosszú tárgyalás folyamat, és nem is megyek bele, de szóval ez egy nehéz ügy, de elég egy szép címlistát sikerült összerakjunk.
Hány cím van most?
Most 5 cím van, és havonta egy újjal meg akarunk jelenni, de még sok meglepetés, és sokféle könyv lesz még az automatában, tehát sikerült előre gondolkodni.
De most, ha jól értem, akkor ez elsősorban magyar irodalom.
Az első 5 cím magyar, a 6. már külföldi lesz például.
És mi a fontos szempont ilyenkor? Egyszerűen jó legyen olvasni, alapmű valamilyen módon, mond valami különlegeset, érdekeset?
Nem, hát én is összeírtam a kedvenc könyvemet, a Krisztián is összeírta a kedvenc könyveit, meg a Facebookon nagyon sokat hirdettük, hogy ti milyen könyvet olvasnátok, mik a kedvenceitek.
A Facebookon már több mint 10 000 kedvelője van ennek a Pocket csoportnak. Igen, ez a paradoxon, hogy igen. Online mekkora elérhetőségű.
Igen, ez a mottunk, hogy maradj offline, vagy maradjatok offline. Igen, ez tényleg paradox, de hát így lehet figyelmeztetni valakit. Most már online kell figyelmeztetni valakit, hogy maradjon offline. De ez jó dolog, szerintem ez jó fricska, vagy jó pofa. Szóval a Facebookon megkérdettük, hogy mik a kedvencek, és akkor abból is csináltunk egy összesítést. Tehát most van előttünk 80 cím, amit szeretnénk végigvinni, megjelentetni, megszerezni a jogokat, és akkor ezért gürcölünk most a Krisztiánnal ketten, hogy ezek meglegyenek.
Most 8 automata van, ugye? Abból az egyik mobil, ami majd ilyen fesztivál automata lesz.
Igen, igen. Tehát 7 automat van most jelenleg Budapesten, de szeretnénk ősztől egyetemi városokban is megjelenni. Nagy rá az igény, és szeretnének. És nyár elején pedig lesz egy kis zöldrendszámos autónk, aminek a hátuljában lesz egy mini automata, meg egy csomó olvasószék, és ahol megállunk mondjuk fesztiválokon, de el akarunk menni egészen kis zsákfalvakba is. Ott kipakoljuk az automatát, kinyitjuk a hátulját, és akkor ilyen kis olvasópontokat hozunk létre, ahol lehet velünk beszélgetni, és akkor nem csak az olvasást népszerűsítjük, hanem tulajdonképpen a közösségépítés fontosságát is, amiről eddig is beszéltünk.
Mi kell ehhez? Pénz? Támogató?
Sok kis támogató, de szerencsére nagyon sokan szeretik, és szeretnének segíteni. És nagy pénz, tehát nagy sokba kerül, de sok kicsiből összeraktuk. Tehát 20-valahány támogatónk van, saját pénzt is tettünk bele.
Mennyibe kerül az automaták fenntartása?
Hát egy automata olyan 2 millió forint körül van.
Évente?
Nem, tehát mi megvesszük ezeket.
Jó,
az automatákat.
Jó, magának a megvásárlás.
A megvásárlás. De van 4 milliós automata is, de van 1,5 milliós automata is. Ezt mi ország különböző pontjairól guberáltuk össze. A legtöbb egyébként ilyen felújított kóla automata, tehát átalakított, újra fóliázott, stb. Ezért is van, hogy van olyan gépünk, ami mit tudom, csak régi 500-ast fogad el, meg 100-ast.
De láttam, van már.
De van olyan, ami meg csak PayPass, meg FestiPay, tehát ilyen nagy a szórás, de ez is külön élvezik. Élvezik azt, hogy mi kézzel írjuk rá, hogy örülünk, hogy itt vagytok, és hogy köszönjük. Szerintem ez egy hiányzott a városból, vagy az emberek életéből ez a dolog, és örülünk, hogy tényleg úgy tűnik, hogy ez így van. Szóval, és maga a fenntartás, hát mi vízbe ugrottunk, és nem tudtuk, hogy ekkora siker lesz, tehát még nem alakult ki, hogy pontosan ezt hogy fogjuk csinálni. Lehet, hogy kell majd neki egy saját cég, és 2 főállású ember, aki ezzel foglalkozik, mert most egy üzemeltető cég van, akinek kiszállásonként fizetünk. De most minden automatát napi 2-szer újra kell tölteni. Tehát tegnap a Szélkálmán téren délután 4-től este 7:30-ig megtelt az automata pénzzel. Nem lehetett több pénzt betenni, mert annyira viszik és kell. Tehát nagyon alulbecsültük ezt a dolgot. És pont ma, miközben én itt beszélek, a kollégák épp nagy tartsán vannak egy komolyabb céggel tárgyalni a jövőről, hogy holnaptól kezdve ez hogy érdemes csinálni, mert van egy eszméletlen jó fejpacák, Attilának hívják, egy ilyen kis kiborg fülessel járja nekünk éjjel-nappal a helyszíneket, és újra tölti és szedi, és szegény, hát egy hét alatt már levegőt nem kap, mert annyi hirtelen a munka ezzel.
Tulajdonképpen ez jó hír.
Ez jó hír, nagyon. Örülünk neki.
Köszönjük. Köszönöm szépen a beszélgetést. Velcsei Jál Miklós színművészt hallották, én Seres Gerda vagyok, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.